Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Tűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonaltól pedig szokás szerint Pársanyi Patrik.
Sziasztok!
Szia Patrik, hogy élted meg ezt az átszervezésekkel teli és bizonytalansággal teli ötödik fordulót?
Hát alapvetően ugye én pessimistán állok itt a helyzethez, mint ahogy a hallgatók hallhatták is a kedvesti fényekben. Ellenben magával az átszervezéssel nem feltétlenül van bajom, és akár még jól is kijöhetünk a dologból, mert így több olyan este is láthatunk mérkőzést, amikor normális esetben nem láthatnánk, és így kevesebb napot maradunk foci nélkül.
Igen, mondjuk most ugye a csütörtök esti meccs az elmarad a hét, ellenben lesz ugye keddi. Vágjuk viszont vele akkor a vasárnapi felhozatalba, és kezdjük a vasárnap esti rangadóval. Viking Seahawks 26-27, hát ez egy nagyon furcsa meccs volt, hogy az első félidőt dominálta a Vikings, aztán 8 perc alatt folytott a Seahawks, aztán ismét a Vikings ideje jött el, és akkor jött egy negyedik és incsiz, amire ráment Mike Zimmer, Mattison nem találta meg az óriási lyukat, és a Seahawks 2 perc alatt visszatámadott, és Metcalf a hős, és nyerte a Seahawks. Nem is tudom igazából, mit lehet erről a meccsről úgy igazán elmondani, te hogy láttad?
Hát ugye itt nyilván érdemes beszélni a negyedik kísérletre. Menjünk neki, ne menjünk neki, mekkora százalék esélye van, hogyha bejön, mekkora, hogyha nem dolognak. Százszor átbeszéltünk már ilyen helyzeteket, szerintem ezt mindenki máshogy látja. Én itt most megint azok táborát erősítem, hogy teljesen fölösleges volt rámenni, mert alapesetben ugye ezeket a százalékokat olyan meccshelyzettől függetlenül számítják általában, vagy hát nem teljesen tudják a szituációt lemodellezni. Ez a Seahawks, meg ez az eső nem feltétlenül volt abba belekalkulálva, amit ott a rendszer mondott, ráadásul ugye, még hogyha, ha jól emlékszem, ugye itt még ugyanakkora maradt volna az esély akkor is, hogyha ha sikerül. Mármint, hogyha ha berúgják a field goalt, bocsánat. Úgyhogy én jelen helyzetben nem, megint csak nem tudtam egyetérteni ezzel a döntéssel, és hát nyilván a sors ilyenkor adja, meg is adja a pofont. Nyilván nem lett volna garantált semmi azzal sem, hogyha berúgják a field goal, de szerintem azért ez a tegnapi meccs egy olyan képet mutatott, hogy azzal egy picit növekedett volna az esélyük, akár még a hosszabbításban is. Most nyilván Wilsonról tudjuk, hogy rengeteg game winning drive volt már életében, és akár egy sikeres 2 pontostól sem állhattak volna messze, de én ezt egy nagyon picit szükségtelen bátorságnak vagy vakmerőségnek hívtam volna, és ez most nem az az eset volt, amikor Pedersonék például nem rúgták a field goalt, vagy nem mentek neki negyediknek, hanem ez már egy picit közelebb volt nálam a vakmerésükhez, mint a bátorsághoz.
Nem értek egyet, szerintem az egy ilyen több 50-50 döntés alapvetően, és incsízről, tehát még csak egy, nem is egy egész jártról beszélünk, tehát hogyha negyedik és incsíz van, arra kb. Arra nem is 50% is ilyet, hogy megcsinált, hanem sokkal több, ráadásul a Vikings folyamatosan jól csinált a futások, az simán jól mentek a játékok, és most is megvolt a játék, mert viszont nem vett észre, egy rohadt nagy lyukat nem vett észre, és tudom, hogy hogyan. Szerintem teljes mértékben védhető Zimmernek az álláspontja, mert jól ment a játék, megcsinálják a játékot, akkor full vége van, és nem adnak Wilsonnak még esélyt sem arra, hogy csináljon egy csodát, amit egyébként szerintem, vagy ahogy látszik, egyébként megcsinált volna, oké, nyilván 2 pontos, most nem tudjuk, de én inkább úgy vagyok vele, hogy szerintem azt Wilson inkább megcsinálja, mint nem hosszabbításban is, azért nem szívesen mennék még az MVP.
Jó, de ott lehet, hogy már nem is kapja meg a labdát Wilson a hosszabbításban. Most nyilván mondhatod, hogy igen, de ez azért itt nagyon sok összetevőnek össze kellett volna jönni a Seahawksnál, hogy megnyerjék, így meg csak végig kellett vinni egy drive-ot kvázi TD-ig, úgy végig kell vinni egy drive-ot TD-ig, megcsinálni a 2 pontos, majd utána reménykedni, hogy esetleg megint Wilsonék kapják a labdát, vagy hogyha nem ők, akkor a Vikings nem csinálja meg.
Nyilván kell ezt a labdát nézni, akkor persze egyszerűbb a Seahawksnak 5 pontot végigvinnie, mint 8-at, de ha azt mondod, hogy a Vikingsnak is lehet egyszerűen megcsinálni egyedik és incsiszt, mint kivédekezni, megcsinálni utána a többi játékot és a többi.
Az a baj, hogy itt ugye egy lehetőséged van elrontani, ott meg sok lehetőséged van akár megakadályozni.
Több lehetőséged van az ellenfélnek megverni téged.
Micsoda, nem.
Hát több lehetősége van végig.
Több lehetősége nincsen. Neki meg kell csinálni a mindent.
Hát, De nem mindettem, van négy kísérlete folyamatosan, mindig újra csinálja négy kísérleteket.
A két pontosra már csak egy lehetőségük van, valamint a hosszabbításban is szerencséjük kell, hogy legyen, hogy mondjuk ők kapják meg a labdát, vagy a védelmüknek meg kell állítania.
Tehát egy full 50-50 döntés volt, szerintem mind a két oldal védhető, egyik oldal sem egy ilyen full egyértelmű döntés, úgyhogy ez egy...
Szerintem nem most kellett volna tökösséget mutatni egyébként.
Ha meg sikerül, akkor meg azt mondtad volna, hogy milyen jó döntés volt.
Na, én biztos, hogy nem mondom ezt. Már elégszer beszéltünk, és ismerhetsz annyira, hogy nem mondom ezt. Nyilván akkor kevésbé kapja ezért a savat, meg akkor megnyerik a meccset, de nem ez történt. Na mindegy, beszéljünk más dolgokról is. Említetted itt Metcalf nevét. Hát ott a meccs nyerő drive-ban azért oké, elkapta azt a hosszú labdát, de hogy mit csinált mellette Dantzler, azt nem tudnám megmondani, mert azt nem Metcalf csinálta magának meg a helyzetet, hanem fogalmam nincs, hogy ott a corner mit akart például őrizni, szóval ilyen szerencsefaktorok is voltak abban a drive-ban, azon kívül, hogy azt szépen végigvitték.
Hát, vagy Metcalf egyébként megvert az emberét, mert meg tudja verni az emberét, úgyhogy...
Nem tudom, láttad azt az elkapást, mert szerintem annyira én is meg tudtam volna verni az emberem.
Jó, hát oké. Okay. Na előbb megcsinált egy érdekes hosszút is, egy másikon nagy elkapást is megcsinált. Nyilván végig kellett menni a pályán, meg minden. Előtte meg ugye elejtettél labdát, mert kell, azt hiszem, úgyhogy ott is már meg lehetett volna előtte is a touchdown. Viszont a Vikings egyébként jó volt a meccsen, tehát kb. Volt egy 5-10 perces kihagyásuk. Jó, oké, az első félben még több pontot is feltettek van a táblán, de egyébként jól nézett ki ez a Vikings legalábbis, főleg offense szinten. Azért a védelemben továbbra is vannak problémák, de az is jobban nézett ki, mint eddig.
Abszolút egyetértek, és az első fél időben látszott, hogyha a pass rush egy picit jobban működik, mint az előző fordulókban, akkor az a Viking defense tud kinézni egy olyan formában, ahogy az év elején elképzeltük őket. Nyilván a Seahawks sem játszott annyira csúcsformában, de hozzátartozik, hogy mindenki annyira tud játszani, amennyire az ellenfél hagyja. Az első fél időben szerintem a Vikings maradéktalanul meg tudta valósítani azt, amit elképzelt, és hát szerintem egy olyan kérdést is azért pedzegetni kell, hogy a Seahawksnál az első fél időben abszolút nem volt annyira jó szerintem a play hívás, mint az eddigi fordulókban, vagy akár már Dolphins ellen is elkezdett egy kicsit döcögni, és ilyenkor nekem nagyon-nagyon a tavalyi Seahawks képe kezdett megelevenni előttem. Nem is feltétlenül tetszett, amit láttam.
Hát nyilván egy nulla pontos fél időnél nehéz dicsérni a játékhívásokat és az offense teljesítményt, úgyhogy ez nyilván kijár a rovás a Seahawksnak ezért a, hát legalább az első fél időért, de úgy összességében egy sem voltak olyan dominánsak, mint eddig. Raiders Chiefs 40-32, hát ez a legnagyobb meglepetése volt talán a fordulónak, hogy így igazából Chiefs offense második fél időben sikerült majd hogy benullázni a Raidersnek.
Abszolút, bár egyébként a Raiders már itt a tavalyi, meg a tavaly előtti szállóban is meccs, hát időszakokra meg tudta fogni a Chiefs-t, még hogyha egész mérkőzésen nem is tudta velük tartani a tempót, de csoportrivális révén azért meg tudta nehezíteni a dolgukat. Abszolút működött itt Gruden taktikája szerintem mind offense, mind defense oldalon, és nekem az volt a legnagyobb meglepetés, hogy ez a lesajnált Oaklandi passzrás azért jócskán meg tudta nehezíteni a Chiefs támadó falnak a dolgát. Lehet, hogy csak 3 szekket jegyeztek, de azért jó néhány nyomást ráhelyeztek Mahomesra, aki hát magától szokatlanul elég pontatlanul játszott, még akkor is, amikor nem volt kifejezetten nyomás alatt. A Raiders secondary-t is dicsérni kell, mert nagyon-nagyon ritkán voltak szabad elkapók, mármint ez most nyilván a második fél időre vonatkozik, már az elsőben azért volt egy pár nagy játéka a Chiefsnek. Ha a túloldalt nézzük, akkor pedig szintén szerintem a play hibásokat kell dicsérni, mert Kárnak írhatjuk a javára, hogy megdobta azokat a hosszú passzokat, de igazából elég üres játékuk voltak, tehát Ruggsnak meg Agolornak is a kiosztott TD passza az nem olyan volt, hogy ilyen tight coverage-be kellett bedobnia, hanem meg kell dobni azt a sémára hívott passzt.
Igen, bár ugye kár ezeket sem dobja meg mindig, de valóban most ezek megvoltak, és azért itt látszik, hogy Ruggs mennyit segít egy ilyen offense-nek, vagy hogy miért draftolták pont őt. Nem tudom, a Chiefsnek csak egy ilyen rossz napja volt, sőt igazából ugye az első félidőben jó ment a Chiefs offense legalábbis, és csak a másodikban volt teljesen nulla, hogy ez egy ilyen rossz nap volt, vagy valami nagyobb problémát lehet itt felfedezni, vagy milyen helyzet szerinted?
Én ennyire nem nagyon néznék ez mögé, a meccs mögé, már mint nem keresnék olyan tartalmakat, hogy ez az egész szezonra mit jelenthet a Chiefs számára, vagy a Raiders számára. Ez egy egyedi matchup volt, ahol most a Raiders nagyon jól fölkészült a Chiefsből. Lehet, hogy alapvetően nem is jó napot fogott ki a Chiefs offense, vagy pedig nem megfelelően adjusztáltak a fél időben, mert így is azt hitték, hogy könnyedén meg lehet ez a mérkőzés. A támadó fal kapcsolatban tényleg ott lehet a leginkább elgondolkozni, hogy minden rendben van-e, mert hát sokkal többször verik meg őket idén, mint a tavalyi évben.
Igen, mondjuk én inkább azt éreztem, hogy nem annyira voltak üres elkapók, és sokáig tartottam a Holmes alapdát, emiatt is azért tudtak többször érni, nyilván voltak olyan helyzetek is, amikor nem ez volt a helyzet, és nyert a Raidersnek a védőfala. Nehéz itt mondani a Chiefs offense teljesítményéről. A defense az biztos, hogy nagyon gyenge volt, és a Raiders offense az csinált, amit akart kvázi az egész meccsen. Ez is azért meglepő volt, mert ilyen rossz teljesítményt se látunk a Chiefs védelmétől sokszor, sőt.
Hát azért a tavalyi év elején egyébként jellemző volt rájuk ez a hektikusság, főleg, hogy néha hajlamosak voltak nagy játékokat benyelni. Abban igazad van, hogy idén ezt sokkal jobban kezelték. Lehet, hogy tényleg annyi van egyszerűen mögötte, hogy nagyon-nagyon abból a kárból készültek, akit mi is ismerünk, hogy csak a checkdown-ok mennek neki, és nem feltétlenül tudja megdobni a hosszú labdákat, és túlságosan lebecsülték úgymond az ellenfelet. Ez hiba volt. Én azért várnék ezzel kapcsolatban még, hogy mi lesz itt a jövőben ezzel a Chiefs defense-el kapcsolatban, hogy a tavalyi gyengekedő, néha inkonzisztens defense-t látjuk-e majd többet, vagy pedig azt, amit idén az első négy fordulóban.
Lépjük akkor tovább. Giants Cowboys 34-37. Hát itt nyilván a Prescott sérülésekkel kezdelünk, ugye boka törése volt, ha jól értettem, egy kicsit ugye, elég komoly láb sérülése, törése volt, amit műteni is kellett. Hát nagyon emocionális percek voltak azok, amikor ott felrakták a kiskocsira és levitték a pályáról, hogy aztán ugye vigyék a kórházba egyből.
Ezek mindig elég érzékeny témák és pillanatok, amikor egy csapat, hát úgymond vezére válik ki, vagy egy irányító válik ki, és Prescott még mindig nagyon-nagyon le van becsülve itt azért a szurkolók, meg a hát a szakma által talán nem feltétlenül, de a szurkolók által biztosan, és ő pontosan jól érezte, meg hát gondolom az egész Cowboys, hogy ezzel azért nagyon-nagyon sokat bukik ez a gárda, most megint csak nem akarok annyira előre szaladni, de így már bizonytalanodtam, hogy ez a Cowboys mennyire is esélyes a csoportnak, mert Daltont láttuk az elmúlt évek folyamán, hogy ő nem feltétlenül egy rájátszásért harcoló gárdának a vezére.
Igen, tényleg elég rossz volt nézni ezt az egész jelenetet is, meg utána ahogy mindenki, ahogy reagált itt a Prescott sérülésre, és azért az látszik, hogy ő mennyire vezér ennek a csapatnak, meg hogy aki most így tudja az elmúlt egy-két évét Prescottnak, akkor tudja, hogy mi játszódott le a fejbe, hogy mennyi veszteségért, ugye a testvére is meghalt most, meg ugye ennek kapcsán mentális problémákkal is küzdött, vagy hát nehezen tette túl magát ezen, és egyébként fel is vállalja, ami szerintem viszonylag ritka dolog, és egy jó dolog, hogy erről tud beszélni, úgyhogy mielőbbi felépülést kívánok nyilván neki. Érdekes kérdés lesz, hogy ez mondjuk szerződésügyileg meg hasonlóban hogyan fog manifestálódni a holt szezonban. Na, de a meccsről is beszéljünk egy kicsit. Ugye volt egy minden Dallas special, két pontos egy támadó falembernek, aztán fordítás Daltonnal, Gallup óriási elkapás, szórakoztató és látványos meccs volt összességében. Nem a legjobb
minőségű,
de egyébként. Igen.
Na igen, pont ezt akartam mondani, hogy igen, egyetértek, szórakoztató volt, valahol látványos is, viszont nekem picit olyan érzésem volt végig a mérkőzés alatt, hogy a két védelem nagyon-nagyon gyenge, a két támadósor viszonylag jól játszik, és bátran, kreatívan állnak oda, de hogy picit olyan volt, mintha tét nélkül lett volna kvázi mind a kettő csapatnak az egész, mert a Cowboys úgy volt vele, hogy hát megnyerik ezt a mérkőzést mindenhol, a Giants-et meg láttuk, hogy mennyire reménytelen volt az előző fordulókban, és hogy támadó oldalon semmit nem tudtak csinálni, úgyhogy most szerintem bedobtak minden kreativitást, ami csak kitellett tőlük.
Főleg, hogy ugye Jason Garrett volt csapata ellen irányította ezt az offense-t, úgyhogy az
igen,
is lehet,
hogy közelehetett. Valószínűleg nagyon-nagyon akart ő itt bizonyítani, meg nyerni is igazából. Nekem újra csak az bizonyosod be, hogy a két védelem az jelenleg, hát túlzás azt mondja, hogy nem NFL szín, de hogy a liga top 5 legrosszabb defenzében vannak, és hát így módon az ilyen kreatív játékok ellen nem is igazán mennek semmire. Nehéz lenne szerintem bármi nem következtetés levonni bármelyik csapat játékáról ennél a meccsnél. Remélem nem lőtték el azért az összes puskaport.
Igen, a Giants offense-nek biztos, hogy ez volt a legjobb meccse idején, de hát igen, a Cowboys defense az talán a legrosszabb jelenleg a ligában, vagy hát tényleg minimum a legrosszabb háromban. Benne van, megint voltak olyan coverage busztok, hogy csak néztünk, hogy nem tudnak tényleg egymással kommunikálni, vagy nem értik meg a játékot, vagy nem is tudom, mi történik, de valami nagyon nem működik. Giants defense egyébként jobb, mint ahogy mondjuk vártam. Nem vártam tök sokat, az igaz, de és nem is egy jó egység feltétlenül, de szerintem mondjuk annyira nem rossz, mint mondjuk a túloldalon lévő. Aztán Daltonnal ezt sem sikerült olyan jól feltörni, mint mondjuk az elején Prescotttal.
Igen, amit akartam még mondani, most jutott eszembe, hogy a Cowboys offense-nek ennek a, vagy ezen a meccsen is kijött a Cowboys offense-nek az a gyengeség, amit sokat látunk idén, hogy hajlamosak a mérkőzés egy-egy periódusában úgy játszani, hogy abban benne van, nem tudom, kettő elveszített labda, két gyors friend out, tehát, hogy ilyen nagyon, nem is tudom igazából, hogy fogalmazzam meg ezt, tehát vannak ilyen rövid zárlataik, és nagyon sok labdát ajándékoznak az ellenfélnek, ez abszolút nem férne be egy olyan csapattól, akik a rájátszásért mennek.
Hát igen, bár ugye ebben az NFC East-ben aztán bárki mehet a rájátszásért igazából.
Hát most már így azért Duck kiesésével szerintem megint csak nehéz eldönteni.
Hát igen, nehéz meg. Tehát, hogy nem lesz egy jó csapat egyik sem, amelyik megnyeri a NFC East-et, de ja, érdekes lesz ez a versenyfutás. Colts Browns 23-32. Érdekes módon a Brownsnál nem annyira mentek a futások, mint ugye eddig, az eddigi fordulókban, ellen az első fél időben a passzjáték az 1000 fokon pörgött, Mayfield parádés volt, továbbra is fél időig, aztán a második fél időben valahogy kikapcsolt az offense, és egy reverse pick six kellett, meg egy safety ahhoz, hogy azért ezt a Browns megnyerje.
Igen, és nem csak Mayfield volt jó az első fél időben, hanem Browns támadójáték, playhívások, ugye unblock, tehát nagyon sok volt a bootleg, az olyan play, ahol Mayfieldnek nem feltétlenül kellett sokáig olvasni, ahogy mit dob meg, hanem az első célpontja viszonylag üresen volt, volt kreativitás ebben az offenszben, és az engem is nagyon-nagyon meglepett, hogy abszolút inkább a passzjátékra támaszkodtak, és ez így működött. Már pont kezdtem belelkesülni, amikor jött a második fél idő, ahol pedig totálisan hát lenullázták magukat, és tényleg, ahogy mondod, hogyha a Colts még ennél is jobban nem tudja elronni Rivers által az egészet, akkor könnyen a mérkőzésükbe kerülhetett volna ez az egész. Hát érdekes volt látni ezt a két csapatot, mert már pont kezdtük volna szerintem mind a kettőről elhinni, hogy az első mérkőzéshez képest jó formában vannak, és bárki ellen fölvehetik a versenyt, de én most újra inkább azt tapasztaltam, hogy igen, össze tudnak rakni jó drive-okat, valamennyire versenyképesek, de ahhoz, hogy ott az éllovasok közelébe kerüljenek, ahhoz még talán kevesek.
Igen, nehéz kérdés, ezért a Colts kapcsán érzem jobban magammal ezt a negatív hangulatot, hogy tényleg ha Riversnek ennyire nem megy, és ennyire rosszul játszik, akkor hát nem lesz ebből semmi igazából, és ugye a defense-nek a legjobb mutatókkal rendelkezett, de hát ugye nem játszottak senki értelmessel, kis túlzással. Úgyhogy én talán a Colts miatt aggódom igazán. A Browns-nál talán kevésbé, de nyilván azért a második fél az ott is aggodalomra adhatok ott, de szerintem még mindig a Browns jött ki jobban ebből a mérkőzésből, azon kívül is nyilván, hogy megszerezték a győzelmet. Egyébként, hogy annyi győzelme van már a Browns-nak idején, mint 2015 és 2017 között összesen, ami azért megmutatja, hogy milyen, mennyire lent volt ez a Browns a pár évvel ezelőtt.
Ami még biztató egyébként a Browns kapcsán, hogy nem csak, hogy nyernek, hanem egy kicsit a morális úgy tűnik, hogy jobb az egész csapatban. Ez főleg egyébként szerintem Beckhamékkel látszik, Landry Beckhammel, meg az egész elkapó szekción, de talán szép lassan Mayfieldre is átragad, és ez nagyon fontos lesz egy winning culture kialakításában.
Igen. Mit gondolsz a Coltsnál, mi lehet az út? Mert az látszik, hogy és lehet, hogy el vannak a reversal idején, de hogy olyan messze nem fognak azért jutni. Jövőre gondolom megint úgy irányító kéne, hogy bedobhatunk egy Sam Darnold cserét, akár.
Én nem feltétlenül látom ezt a Darnold cserét, hogy a Coltsnak nagyon nagy, tehát hogy ők mindenképpen rámennek, nyilván, hogyha olyan áron meg tudnák szerezni, ami a piaci alatt van, akkor persze próbálják be, de a helyükben lehet, hogy nem áldoznék sokat feltétlenül erre az irányító kérdésre. Nehéz megmondani most, hogy hol fognak zárni, de az látszik, hogy igen, Rivers-el a Super Bowl álom azért az messzinek tűnik, hiába tudnak egy futásorientált támadófalra építkező közepesen stabil védelemmel rendelkező csapatot kialakítani, Rivers már nem elég az, hogy ezt egy Super Bowl-ig elvigye.
Hát igen, de hogyha meg nem költnek az irányító kérdésre, akkor nem is jutnak sehová, tehát valamit ki kell találni. Tehát, hogy ahhoz túl rossz helyen fognak draftolni, hogy ebből bármi legyen piacon megint biztos. Tehát, hogy jó. Darnoldhoz hasonló neveket be lehet dobni.
Igen, értem a problémát, de én továbbra is azt mondom, hogy nem áldoznék Darnoldra túl sokat, mivel hát, hasonlóan kockázatos lépés lenne.
Nyilván attól függ, hogy mit jelent a túl sok, vagy hogy mi az ellenérték. Tehát, hogy nyilván első kört is adnék. Darnoldért, hogy senki se adna. De nem tudom, hogy második kör vége, azt mondom, hogy az még úgy akár be is vállalható.
Igen, az határeset kérdés, hogy a Jetson azzal megelégedne-e?
Hát, sokkal jobban járt, szerintem nem lesz, mert első kört no way, hogy bárki is adjon a jelenlegi Darnoldért, egy plusz egy éves szerződése. A második körnek meg akkor ugye közepe vége, ahol kaphatsz valamit. Lépjük akkor tovább. Eagles Steelers 29-38. Chase Claypool volt a mérkőzés ember, aki 4 touchdown szerzett, 3 elkapott, egy futott, folyton el tudott szakadni, fontos pillanatokban nyert, és harmadik kísérleteknél is szerzett fontos elkapások, úgyhogy remek volt az újoncnak a hát ilyen breakout meccse, mondjuk így.
Abszolút, a Steelers az továbbra sem tud elkapókat draftolni ezek szerint, mert sorra dőlnek be itt a húzásaik a második körtől hátrafele. Nekem még picit furcsa volt ez a mérkőzés, mert én egy nagyon alacsony pontszámú meccsre számítottam, mert ugye a Steelersnek elviekben jó a defense-e, az Eagles meg körülbelül csak abban bízhatott, legalábbis így úgy voltam vele, rá az Eagles offense az meg nem nagyon remekelt az eddigi mérkőzések során, úgyhogy meglepett, hogy ilyen sok pontot láttunk. Ellenben jók voltak igazából a hívások mind a két oldalon, tehát a támadó koordinátorokat, meg egyébként a magukat, a támadósorokat is megdicsérhetjük. Az Eagles oldalán azt tetszett, hogy a támadófalasok sérülés ellenére is viszonylag jól tartotta ezt a Steelers pass rush-t, akik azért elég dominánsak voltak itt az előző fordulókban, és ennek is volt köszönhető, hogy azért Wentz viszonylag könnyedebben és jobban találta meg a célpontjait, mint eddig. Hát a túloldalon meg azért bebizonyosodik, hogy Big Ben még viszont képes egy viszonylag elfogadható szinten játszani, főleg, hogyha van egy ilyen elkapó szekciója, és itt most Claypool vitte a primet, de az eddigi mérkőzések során azért nagyon-nagyon jól eloszlottak a labdák, szóval abszolút egy olyan offense láthatunk, akik egy elég erős védelemmel sokáig vihetik. Igaz oldalról már nehezebb megfogni egyébként szerintem a találkozót, mert egy-egy nagy játékkal sikerült azért itt pontokat feltenni, attól függetlenül, hogy tényleg biztatóbb volt a játék, ettől függetlenül nem mernék még támaszkodni arra, hogy ez az Eagles offense be fog indulni.
Hát igen, arra nehéz is feltétlenül. Tehát most ugye Travis Fulgham volt a meccsember az Eagles oldaláról, legalábbis offense szinten, aki 10 elkapásból 152 yardot és egy TD-t szerzett, ami egészen hihetetlen egy kvázi második meccsét játszó elkapott, jó, tavaly volt talán 10 napja a Lions-ben, de igen. És hát tényleg gyakorló csapatból jött fel, meg minden hihetetlen, hogy ő tud itt lenni a legjobb elkapó a csapatban, és egyébként nem csak ilyen jó, hát tök üresen volt, aztán mindenki elkapta volna, hanem tényleg jól is játszott, és nem tudom, hogy Jeffery visszajön, akkor nem tudom, hogy kapja meg a kezdőposztot Fulgham előtt, amit azért így kimondva elég furán hangzik, de hát szerintem ez a helyzet jelenleg. Ja, a támadófalat mondtad, tényleg nagyon furcsa, hogy egy ilyen összetákolt egység is elég jól tudott működni. Vance ideje legjobb meccsét hozta, volt két interception, az egyik az ugye felhajtatható volt, tehát azt kvázi kivehetjük az egyenletből, és az igaz, ott volt a lehetőség, hogy átmegy a vezetést a vége előtt, ami 4 perccel kihagyták az 57-es vége volt, Steelers TD, és akkor vége is volt a mérkőzés igazából, úgyhogy egy szorosabb meccs volt, mint az eredmény mutatja, és tényleg, hogy mondtad, a Steelers defense, és főleg a secondary, az nem játszott valami jól, és az most látszik, hogy sebezhető ez a back seven. Azért itt voltak bőven problémák, és ezért az aggodalomra adhatok, mert szerintem az offense az igen, inkább csak korrekt vagy jó, tehát hogy ez nem egy ilyen átütő dolog. Az biztos, hogy most Jim Schwartzot, a Steelersnek az offenzív stábja az darabjére szedte, és outcoacholta. De esélyese volt az Eagles védelmnek itt bármilyet kezdeni, mert annyira vakon voltak kvázi gameplan szinten.
Igen, meg azt jó, hogy kiemelted egyébként, mert olyan szinten voltak outcoacholva, hogy kihasználták az Eaglesnek a legnagyobb gyengeségét, hogy ugye a linebacker sor az nagyon üres, és ugye a nagyon sok crossing útvonal volt, ugye Claypool többször is ott a pálya közepén kapta meg a labdát, és abból vitt akár hosszú TD-ket, abszolút ilyen szempontból taktikailag is fölülmúlta most az Eagles defense. Nyilván, hogyha van egy ilyen gyengeség egy csapatnak, azt illik kihasználni, és ezt a Steelers most nagyon jól tette meg.
Igen, Matt Canadát kell kiemelni szerintem az irányító edzőt, akinek azért viszonylag nagy beleszólása van itt a támadó gameplanben, azért az egyértelmű, hogy a motion-ök, a különböző formációk, personnel-ek azok az ő érdemei, mert eddig ezt nem nagyon láttuk a Steelers-től is, és ő volt a változás a stábban. VR futások is tök jól mentek, az meg tényleg, hogy Nate Gary-nek kell Claypool-on védekezni, az Eagles-t minősíti. Falcons Panthers 23-16. Mielőtt rátérünk itt a nagy hírre, szerintem beszéljünk el a meccsről, hogy mi történt, és akkor utána beszéltünk Dan Quinn és Tomás Dimitrov kirúgásáról. Hát szerinted is egy annyira unalmas meccs volt, mint ahogy én láttam, mert csak rövid játékok voltak, semmi szórakoztató play, tehát most itt visszanézve délelőtt a meccset, hát ha kicsit álmosabb lettem volna, akkor könnyebben előttem volna.
Nem nyűgözött le. Igen, egyetértek alapvetően, és ez főleg a Falcons hibája, amivel a Panthers azt hozta, ami várható tőlük, és ami kell egy ilyen sikerhez. Tehát ez a McCaffrey nélküli játék, ez csak arra épülhet, hogy Bridgewater rövid, gyors passzokkal szabadul a labdától, és akkor Robbie Anderson, DJ Moore, esetleg Mike Davis kárt tud tenni itt a Falcons, hát nem is a secondary-ben, de mondjuk a pálya közepén, és akkor onnan akár sok misztekült kiharcolva szerzik a yardokat. Itt ugye Jared is írta az összefoglalóban, hogy ez a Falcons defense ez képtelen szerelni, és hát minden játékba plusz 5-8 yardot durván engednek még pluszba. Ezt a Panthers nagyon szépen ki is használta. Bridgewater egyébként nagyon-nagyon stabilan játszik, vigyázz a labdára, szépen osztogat, nincs sok elvárva tőle, és ez meg az edzői stábnak az érdeme. Robbie Anderson szintén dicsérni lehet, aki itt az első fordulóban a legtöbb elkapást mutatta be a Panthers történetében, és egy nagyon-nagyon hasznos játékosnak bizonyult, itt nem gondoltam volna, hogy ennyire jól beépítik. Tehát a Panthers az abszolút csak dicsérni lehet, nyilván nem egy brutálisan látványos dolog az, amit ők csinálnak, de magukért beszél az eredmény, és hát messze nem tartottuk ennyire tehetségesnek ezt a csapatot. Falcons nál pedig hát tényleg talán most érte az aljára, a tengerfenék aljára ez a csapat. Védelmi szinten eddig sem látható tőlük szép dolgokat, hasonlóan sok hibával Mr. Küller és Bassett Coverage-el dolgoztak. Offense oldalon pedig az látszik, hogy az első két-három fordulóban még úgy, ahogy pörgött a gárda, és próbálták megnyerni a meccseket, akár 500-600 yardokat föltéve a táblára, de most arra, hogy elfogyott a motiváció, a kreativitás, és igazából minden nemű lelkesedés is. Most már Ryan is egyre több hibával játszik, ugye Jones hiányában Ridley fölteszi azt a 100 körüli yardot, ami elvárható tőle, de ez nagyon-nagyon kevés.
Hát sok mindent nem tudok hozzátenni, mert jól összefoglalod a dolgokat. Beszéljük akkor itt arról, hogy a general manager Thomas Dimitroffot és a főedző Dan Quint is kirúgta a csapat hétfőre. Nyilván várható volt Quinn mindenképpen, Dimitroffot is vártad, nekem az talán kicsit meglepő volt, de végül is annyira azért talán nem, csak nem, valahogy nem gondoltam rá annyira eddig.
Alapvetően egyébként nem lepett meg feltétlenül a hír, nem biztos, hogy megléptem volna, de abszolút indokolt, és szerintem, hogy most ők is látják, hogy ez nem egyik évről a másikra építkezés lesz, ahogy szerintem minden évben azt várjuk, hogy a Falcons újra visszatér az elitbe, ez nem fog megtörténni, és akkor már célszerűbb úgy csinálni ezt az egészet, hogy az új edző egy új GM-mel az eléről kezd építeni a csapatot. Ugye itt akkor Ryan sorsa is szerintem kérdéses lesz, mert el tudom képzelni, hogy akár új irányító, sőt, elég jó valószínűséggel új irányító fog érkezni a csapathoz. Így pedig logikus volt, hogy a GM is megy. Arról szerintem kár beszélni, hogy mennyire volt maga Quinn távozása, vagy menesztése, mert az egyáltalán nem volt indokoltnak is, abszolút indokolt volt. Ugye itt arról beszéltünk többször, hogy az év közepén mennyire érdemes elengedni, vagy úgy erre engedni az edzőket, mert úgyse találnak jobbat, de szerintem itt a Falcons hát lélektelensége miatt, és amennyire már lehúzta a szurkolókat is, szerintem célszerű volt meglépni ezt a döntést.
Igen, nagyon vitatkozni, mert legalább a Covid baráktól meg kivélik Quint, hogy őt legalább hazamehet, aztán nem kell itt nem mindenkivel kontaktban lennie. Érdekes ez a metrán kérdés, én azért azt nem mondanám, hogy valószínűleg új irányító lesz, mert én inkább azt mondanám, hogy valószínűleg nem lesz, de nem tartom elképzelhetetlenek, hogy mégis. Ez egy nagyon érdekes kérdés lesz a holt szezonnak. Viszont még azt akartam kérdezni, hogy te támadó vagy védőfelfogású edzőt választanál így, látva a csapat jelenlegi helyzetét?
Hát ugye ez attól fog függeni szerintem, hogy jön-e új irányító. Ha új irányító jön, akkor támadó felfogásút választanék, ha nem jön új irányító, akkor viszont védőt.
Igen, Józsi írt ugye cikket a hétvégén, így az edző kérdés, vagy edző keringőről majd, ami várható. És én is ott a Falkosznál voltam, úgyhogy hát ide lehet, hogy már alapvetően mindig támadót akarok kinevezni, mert szerintem az a jövő, de a Falkosz az, ahol a jelenlegi támadósor az majd, hogy nem bármilyen koordinátorral eldöntzön, nyilván ez erős túlzás, de a védelmet nem olyan rendbe kell rakni, úgyhogy igen, ez is egy érdekes kérdés lesz Falkosznak, amelyiknek ugye a legidősebb kerete volt a keretszűkítéskor, tehát ez is azért segített abban valószínűleg, hogy Thomas Dimitroffot is kirúgják, mert ilyen idős kerettel ilyen gyengén játszani az sosem egy jó kombináció. Jaguars Texans 14-30. Jaguars zsinórban harmadik meccsét vesztette el nyeretlen ellenféllel szemben.
Igen, bár hogyha visszaugrunk az év elejére, akkor ebben a Jaguarsból sem néztünk ki sokat, és már múltkor is elmondtuk, hogy az lehet megtévesztő, hogy az első fordulóban megverték a Coltsot. Azon felül igazából szerintem nagyon papírforma-szerű meccseket játszanak. Ez a védelem továbbra is nagyon-nagyon fiatal, ráadásul ugye most hát talán a kettő, de lehet, hogy a három legfontosabb emberük hiányzott, és ez a Texans pedig most ugye felszabadulva O'Brien nélkül kicsit meg tudtam mutatni, hogy annyi van bennük azért, hogy egy újjáépülő csoportrivális még meg tudjanak verni. Minshew megítélése lehet szerintem itt a legeslegeresebb kérdés a Jaguarsnál, mert én továbbra sem tudom eldönteni, hogy akkor őt most erőltessük-e, mint franchise irányító. Most is csinált szép dolgokat, ugyanakkor nekem annyira meg nem volt meggyőző, hogy feltétlenül azt mondjam, hogy ez egy jó meccs volt tőle, mert ez a Texans secondary, ez egy bottom 5 vagy bottom 3 secondary, és ennél talán nagyobb károkat is tudott volna benne tenni, és az elkapu gárdája egyébként talán meg lenne ahhoz, hogy ennél jobb dolgokat is mutasson. Védő oldalon pedig nem bírják el azt, hogyha tényleg a legnagyobb sztárok hiányoznak, és passzrásban pedig ennyire gyengék továbbra is, és itt is csak azt tudom mondani, hogy a Texans támadó fal azért nem indokolta volna azt, hogy ennyire ne legyen nyomás Watsonon, főleg a mérkőzés második felében. A Texansról csak meg annyi, őket szerintem itt az egész szezon hátrévő részében nehéz lesz megítélni, mert ugye ők most egy ilyen átmeneti korszakot élnek. Az mindenképpen pozitív, hogy meg tudták mutatni, hogy azért nem omlottak teljesen össze, és hogy ami talán ott van nyomokban bennük, azt tovább tudják majd vinni, és talán nem fog annyira az önbizalmuk sem összeesni, mint hogyha mondjuk O'Brien maradt volna az edző velük. Igazából körülbelül ez a két csapat most ilyen, hát ebben az idényben nem sok olyat fogunk tudni elmondani róluk, ami egy a jövőre enged következtetni szerintem.
Hát igen, ez egy nehéz kérdés, hogy csak jövőre ugye azért főleg a jövőnek játszanak, vagy hát a fiatalokat próbálják beépítgetni a csapatba, vagy megnézni, hogy kiből mi lehet, de azért ott is necces, hogy mi lesz mondjuk edzőfronton, vagy bármilyen fronton igazából. Texasnál meg ugye nincs draftpick, az is lehet küzdeni, rájátszás már kvázi elveszett, meg nem is jó ez a csapat, úgyhogy, és ott meg az újjáépítés, az meg így kilátástalan szerintem, tehát évek, amíg ebből bármi lesz ebből a Texasból. Nem, tényleg ilyen szempontból nehéz ennél a két csapatnál így jól előre tekinteni, szerintem főleg a Texansnál. Az offense most végre jól működött azért, de hozzá kell tenni, hogy egy Jaguars defense volt az ellenfél, ahol ráadásul a három legjobb kezdő az nem tudott pályára lépni, úgyhogy nyilván nem is volt ilyen nehéz dolguk, de legalább ott voltak a Watson Cooks összjátékok, amik azért szépek voltak. A túladó meg én is furcsáltam, hogy Jaguars ilyen kevés pontot tudott felrakni, mert azért haladtak, a Texans defense az elég gyenge, de nem is sikerült a pontokat felvinni a tábla, ugye volt két field goal talán, meg két fumble-ből, nem, hogy nyilván nem segítette a helyzetet, de hát igen, következtetéseket nehéz ebből levonni,
És csak így gyorsan, Minshewról neked mi a véleményed, vagy mi a benyomás?
Hát nem tudom, de ilyen franchise nehézet azért nem lehet látni benne szerintem, egy ilyen Fitzpatrickos út lehet esetleg az övé, más stílusú a két irányító persze, de vagy egy nagyon jó karrier,
az mondjuk nem túl biztató.
Hát jó, igen, de hát ezek mindig jobb, mint sok más karrier út igazából. Nem tudom, hát egy jó karrier backup mindenképpen lesz belőle, mert azért annyira jól tud játszani, meg tényleg mutat szép dolgokat, de még azt a stabil jó játékot azt nem nagyon látom benne, hogy rá lehessen építeni egy-egy csapatot. Dolphins 49ers 43-17, ha már Fitzpatrickról beszéltünk, akkor most volt belőle bőven Fitzmagicből, mert csomó nagy játékot nyomattak, szórakoztató volt a Dolphins részéről, legalábbis a mérkőzés védelem is jó volt Miami-nál, nyilván ez Garoppolo pocsék teljesítményének is köszönhető. Legalább egy látványos mérkőzés volt Miami oldalon mindenképp.
Igen, hogyha azt akartam mondani, hogyha nem Frisco szurkoló vagy, akkor lehetett így megélni, mert azért is volt Fitzmagic ennyire jó, mert a 49ers védelmet én régen láttam ennyire rosszul játszani, főleg a secondary, de egyébként pass rush-ban sem voltak annyira jók, mint szoktak. Nyilván rengeteg a sérültjük, tehát ez mindig el kell mondani, hogy ez a 49ers nem az a 49ers, akit tavaly láttunk, meg akik lehetnek, hogyha majd visszatérnek a sérültek. Ugyanakkor azért egy ilyen Miami-tól kikapni, ilyen szinten kikapni, az nem kell, hogy egy kellemes érzés legyen, és egy nem lehet egy felmentő körülmény sem. Dolphins részről tetszett egyébként a védelem, a secondary végre egy kicsit a tudásának megfelelően játszott, még akkor is, hogy a Garoppolo elképesztő gyengén tért vissza, és én félek attól, hogy ez az a Garoppolo, aki néha-néha elő fog jönni, és annál jobbat soha nem fogunk látni, mint ami a tavalyi szezonban volt, és hát akkor mellé azért kell egy nagyon-nagyon jó rendszer, meg egy olyan szinte historikusan jó védelem, tehát a védelem egy olyan historikusan jó év. Hát az a bajom, egyetlen bajom egyébként a Dolphins-szal, hogy ha Fitzpatrick így játszik, akkor azért Tuát minél később fogják bedobni, és ez nekem egy elég nagy szívfájdalom, mert az meg egy egyetemű dolog, hogy ez a Dolphins azért nem fog rájátszásért harcolni ezzel a Fitzpatrickkal, ellenben 1-1-től is messze lesznek.
Hát ugye most nem is kell, hogy ott legyenek az 1-1-nél, mert irányító ugye elvileg van, most nem fognak irányító draftolni, ott biztos, így meg most, hogy 1-1, vagy 1-5, vagy 8, vagy mit tudom én, meg plusz a Texansnak is ugye magas pikje, azért az két elég jó tehetséget eredményezhet, jelenleg azért azt mondanám, hogy két top 10-es tehetséget ki tudnak húzni, és hogyha levonjuk az irányítókat, akkor tehát két játékos tudnak húzni a 7 legtehetségesebb nem irányítóból, azért az elég jól nézhet ki. Nyilván nem szabad basztot húzni, de ez majd is kiderül akkor. A Dolphins védelme kapcsán azt akartam mondani, hogy Byron Jones visszatérés nagyon fontos volt, és szerintem lehet is hasonlítani a Patriotshoz, hogy Gilmore szerepe, az itt Byron Jones szerepe nagyjából, nyilván nem ugyanaz a szint, de ugyanannyira fontos ennek a védelemnek, és ez egy szintet dobott a defense-em. Tulajdonképpen Garoppolónál meg szerintem még sérült volt egyébként, tehát nem tudott belállni jól a dobásokba, nagyon-nagyon rosszul nézett ki ez az egész. Én ezt még arra fognám, hogy sérült volt. Nyilván ez nem indokol minden paszt, minden rossz paszt, de azért szerintem ez bőven benne volt a játékában. A Fortinet-nél az a probléma, hogy most egy olyan sorsolás jön, ami hát nagyon durván néz ki, sorolom a következő 7 meccsüket. Rams, Patriots, Seahawks, Packers, Saints, jön egy bye week, Rams és Bills. Hát, hogy ebből melyiket nyerik meg, azt még egyenlően nem látom.
Hát ezzel a játékkal egyiket sem, nyilvánvaló. Igen, de hogyha tényleg igazad van, és mondjuk Garoppolo sérült volt, és ez mondjuk rohamosan javulásnak indul, és visszatállnak a régi játékukhoz, akkor ugye ebből nyerhetnek többet is. Inkább az a kérdés, hogy mondjuk itt a rossz start után a többet, az már lehet, hogy nem elég, hanem ezeknek a 80-90%-et meg kéne nyerni.
Hát igen.
Amit meg ugye nehéz látni jelenleg.
Igen. Hát még a 7. helyet ugye, hogy vannak most 2-3-mal, hát akkor mondjuk 7 győzelem kéne még, a év végén még azért lesz Cardinals, meg Washington, meg ilyen meccsek. Hát igen, tehát ebből a 7 felsorolatból 3-at mondjuk meg kéne húzni ahhoz, hogy a wildcard azt meg lehessen, így nagyjából. Még azt is nehéz látni. Rams Washington 30-10, hát itt a legnagyobb hír nyilván az, hogy Alex Smith visszatért, szerintem nagyon sokunknak libabőrös pillanatokat jelentett, ahogy mutatták a családját is, hogy kim voltak a stadionban, és látták, hogy bemelegít Smith-szal, hogy be kell tenni a Kyle Allen helyére. Tényleg óriási pillanat volt szerintem.
A legnagyobb és egyetlen érdekes hír igazából ezzel a meccsel kapcsolatban, mert ezen kívül azért egy viszonylag unalmas és egyoldalú találkozó volt, és ha már említett ezt a Liba Bird, akkor igen, ez abszolút érezhető volt, amikor pályára jött, viszont én végig halálfélelmet éreztem, mert hát a támadó falla nem tette meg azt a szívességet, hát, hogy igen. Ha már visszatért a pályára, akkor megvédi, ugyanis a Rams agyba főbe verte, és nem csak őt, hanem ellent is 7 vagy 8 szeköt szereztek a mérkőzésen, ugye ebből 8-at, ebből Donald egy maga 4-et, és hát...
És ilyen Troy Reader is 3-at, tehát egy kedven
osztak. Igen, tehát rémes volt látni egyszerűen, ahogy folyamatosan odaérnek hozzá, vagy elehez, és igazából a Washington ez miatt semmit támadójátékot nem tud kibontakoztatni. A Rams tulajdonképpen folyamatos pántokra kényszerítette őket, és egy-egy nagyobb játék is elég volt, hogy megnyerik a mérkőzést. Az, Washingtonnal kapcsolatban az egyetlen érdekesség az lehet, hogy akkor most a jövőben mit, hogyan képzelnek el, mert megmondom őszintén, akármennyire szívesen láttam a pályán, és láttam szívesen Smith-t, hát így nem biztos, hogy beküldeném, hogy agyonverjék még páran, és esetleg esen valami visszatérő sérülése legyen.
Jól bírt egyébként, és konkrétan az első három játékán belül, Donald konkrétan hátára mászott, és a lába így is elbírta, azért az végülis egy jó
jel. Abszolút, abszolút pozitív, meg tényleg jó bírt ahhoz képest, amiket kapott, ettől függetlenül elég egyszer egy rosszabb szegbe belenézni, nyilván ugyan is beszéljünk erről. Azon kívül a mérkőzésről sok jót tényleg nem tudok elmondani, most a Rams védőfal dominált, Goff viszonylag magabiztosan játszott, de hát ez a Redskins defense sem az a Redskins defense, aki
mondjuk
az első két... Tessék?
Football team.
Ja, football team. Nem tudom őket megszokni. De talán, hogyha, ha Smith-szel visszatalálnak a helyes útra, akkor megérzem a nevüket. Hát lényeg, hogy igazából a Redskinsnél nem látom továbbra sem a... Vagy a football teamnél nem látom továbbra sem a kiutat, és a vezető edzik helyében se lennék most könnyű helyzetben, hogy akkor most ki is legyen a kezdő.
Hát igen, az volt a furcsa, hogy ugye Elent tisztázták, tehát az egészségügyileg visszamehetett volna a pályára, és mégis Smith maradt bent, ellenben a Rivera azt mondta, hogy ellen fog kezdeni, vagy lehet nem mondta, de hogy azt olvastam valahol, hogy valószínűleg ellen fog kezdeni jövő héten. Tehát fura nekem ez a történet, meg ugye összességében a Washingtonnak a menedzselése is, mert azért Rivera az előző fordulókban többször is belengedte itt a fehér zászlót, tehát pantolt olyan hátrányban félpályánál, meg ilyenek, tehát hogy ezeket nem lehet, hogyha győzelemre mész, vagy bármit el akarsz érni. Nyilván ez most túlreagálás egy kicsit, de hát az sem működik, hogy 180 adott szeret zoppálsz egy egész meccsen, mert az síralmas. De oké, a Rams védelem az jól nézett ki egyébként. Meg a NFC 4-0 az NFC Easteren, úgyhogy meg lehet őket szerintem koronázni, mert ennél jobbat egyik NFC East csapat sem fog tudni összehozni.
Bárcsak meg lehetne, el lehetne intézni, hogy ők induljanak annak a csoportnak az élén a játszásban. Hozzáteszem, hogy egyébként így, hogy erről beszélünk, azért akkor a Rams-re is még majd várhatunk, hogy egy valós erőpróbánál mire lesznek képesek.
Hát igen, mondjuk legalább ezeket maga biztosan hozták ezeket a meccseket összességében. Szerintem azért a mutatott játékuk az jól néz ki, nyilván.
Abszolút.
Meglátjuk, hogy erősebb ellenfelekkel mi lesz. Hát ha már mutatott játék és erősebb ellenfelek, Bengals Ravens 3-27, hát Burrow nem tudta hozni azt, amit az előző mérkőzéseken, mert a Ravens defense az... Hát teljesen ellehetetlenítette a dolgát, 7-szer szekkeltek, 10-szer ütötték meg, labdát szereztek rajta, kiütötték a kezéből a labdát, visszaholdott TD volt. Konkrétan a Ravens defense egymaga megnyerte a meccset, mert ugye volt egy visszaholdott TD, eleme csak 3 pontot engedett a Bengalsnak.
Rettentő csalódás volt ez a mérkőzés, és így az egész Bengals is, és nyilván Burrónak nem volt könnyű dolga, mert folyamatosan nyomás alatt játszott a támadófala, ismét csak nagyon gyengén muzsikált. Ugyanakkor el kell mondani, hogy Burró is hozott rettentően rossz döntéseket, tehát az első interceptionja az szerintem megmagyarázhatatlan, és igazából nem lehet feltétlenül a játékos társak nyakába varni, de látszik, hogy ez a Ravens azért még nagyon más szint a Bengalstól, és ha kicsit is reménykedtünk abban, hogy a Bengals hát egy, nem tudom, gyors fejlődésben van, akkor inkább itt arról kell beszélnünk, hogy itt majd a következő 2-3 évben talán utolérhetik a riválisokat. Kicsit beszélünk a túloldalról, és ott a Ravens oldalán meg, ahogy mondtad is, a védelem egymaga nyerte meg, és így nem kellett látnunk semmit Lamar Jacksonból, akik szerintem annyira egyébként nem játszottak jól, nem volt szükség többre, de hogy a Bengals second ennél sokkal gyengébb, és a passzjáték például szerintem nem volt annyira olajozott, meg a futójáték sem, mint szokott.
Igen, Lamar Jackson szerintem kifejezetten gyenge volt ez a meccsen. Oké, nem kellett feltétlenül túl sok mindent hozzátennie, de függetlenül nem játszott túl jól, úgyhogy nem tudom, mennyire akarunk ebből következtetést levonni. Nyilván nem játszik olyan jól itt a szezon elején, mint ahogy tavaly. Meglátjuk ebből a meccsből, szerintem az nem vonhatunk be sok következtetés is főleg, hogy ugye sérült is volt a héten, hát fel tudja, az biztos, hogy gyenge volt, tehát hogy az kicsitán. Nem tudom, hogy ez mennyire vetít előre bármit is. De azt akartam itt kérdezni, hogy azért Böre ugye elég jól viseli ezt a nagy hát, szétverést, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, de hogy szerinted ennek a sok ütésnek és szeknek lesz negatív hatása a hosszabb távon Böróra, tehát majd nem bízik meg annyira a falban, nem mer majd ott játszani a zsebben, mert azért ugye eddig jól viseli szerintem összességében, most ez a meccsen gyenge volt, de ettől függetlenül, de hogy a félelik tőle, hogy azért megtöri majd őt a szezon vége felé.
Alapvetően nem olyan mentalitású srác az, hogy őt gyorsan meg lehessen törni, de hogyha egy egész idényen keresztül azért tényleg fönnáll ez tartósan, akkor vannak olyan félelmeim, igen, hogy nehogy az agyába férkőzzön ez az egész. Nem tudom, talán még abban reménykedhetünk, hogy ő is tudta jól, és tudja jól, hogy ez a támadó fal jelenleg azért nem annyira NFL szint, és hogy ezen folyamatosan javítanak rajta, akkor talán van egy olyan magabiztossága, hogy ezen ne legyen gond, de jó a kérdés, mert mindenképpen nagyon fontos elem lehet Buró játékában, hogy ezt a jó, magabiztos mentalitást meg tudja tartani.
És akkor szokás szerint végére maradt a New York Jets, amelyik 30-10-re kikapott Cardinalstól. Én most elfogadtam ezt a Jetset, nem nézem tovább, tehát nem nézem vissza a meccsüket, meg teljes egészében nem fogom megnézni, mert összefoglalom a Redzone, meg be lesz kapcsolva, de amíg így játszanak, egyre egyszerűen ezt nem tudom nézni.
De most van egy olyan kérdésem, hogy mikor láttuk utoljára ennyire rémesen játszó gyenge csapatot, mert nem nagyon tudok felidézni. Tehát ez
konkrétan a... Browns 0-16.
Hát most nehéz visszaidézni azt az évet, de valahogy ennyire még ők se tűntek szerintem nézhetetlenül rossznak. Vagy lehet, hogy csak azért gondoljuk ezt, mert alapvetően lenne ott egy fiatal, tehetségesnek gondolt irányító, egy valaha támadó gurúnak gondolt főedző, egy Bell, és... De nem tudom, tehát lehet, hogy picit most így a jelen miatt tűnik ez nagyon borzasztónak, és láttunk hasonlóan rossz csapatokat, de hát én se szívesen nézem a mérkőzéseiket, én a fél időig bírtam végignézni, és ez is igazából annak köszönhető, hogy kíváncsi voltam a Cardinalsra, akik így most hát egy kicsit visszanyerhették a magabiztosságukat itt. Két rossz mérkőzés után, de még ugye annak is rossz egy Jets elleni mérkőzés, hogy konkrétan az ellenfél örülhessen. Nehéz bármit mondani a mérkőzésen, nehéz vagy gyenge a Jets a labda mindkét oldalán, hogy ilyen félgőzös Cardinals volt, ami most nem tudom, hogy azért valósult meg, mert a Cardinals ennyire képes, vagy pedig ennyire volt szükség, aztán nem voltak motiváltak tovább.
Hát igen, nem volt meggyőző a Cardinals sem, mondjuk ha a félidőt nézted, akkor pont lemaradták két gyönyörű Hopkins elkapásra a végén. De hát igen, nehéz volt ezzel a meccsre bármit is kezdeni. Ami feltűnő volt, és már ott eldöntöttem, hogy oké, tovább nem, akkor első 5 percben volt két pántja a Jetsnek, negyedik is egyre. Ilyen még nem volt a történetben, hogy 5 percen belül két ilyet is megcsináljon. De ne, ennyire rossz vagy, és még egy meccs, meg se próbálod. Na igen, szóval. Nehéz egy Jets meccsekkel
ja, bármit is mondod. És ugye ráadásul már az sincs ott, hogy akkor most Darnold esetleg ja. Nézzük, hogy mi jöhet ki belőle, és nem tudom, hogy van-e olyan ember egyébként, aki még Fleckót akarja nézni ebben a Jetsben, tehát már viccnek is rossz lassan.
Bárhol
egyébként. Igen.
Na hát jó, hát akkor végére maradt ez a kis Jets nevetés. Hétfő esti rangadó, kedve esti rangadó, ugye lesz egy Chargers Saints és egy Titans Bills. Kezdjük az előbbivel. Mit vársz itt a mérkőzéstől?
Hát igazából azt várom, hogy a két védelem magára talál, és jócskán megnehezítik az offenzek dolgát, és az, hogy Breeze és Herbert is visszatér egy kicsit a szenvedősebb formájához. Egy, hát talán szokatlanul, nem tudom, hogy te utána te is elmondod, de egy kevés pontos találkozót várok, ahol a védelmi villanások, vagy hát nagyobb playek fogják eldönteni szerintem a találkozót.
Én nem tudom, mit verekedtem a mestről.
Győztest is tippeljek, mert most azt sem tudnék hirtelen mondani.
Hát a Saints tippeltél a szerkesztőség.
Igen, de most egyre kevésbé vagyok maga biztos a Saints tippekben mostanában, mert elég két az a csapat, főleg ugye, hogy talán arról érdemes beszélni, hogy ugye Tomász leülteti a csapat, úgyhogy nem sérült, mert hogy balhézott Gardner Johnsonnal. És ez azt mutatja számomra, hogy hát aztán a szerencsésebb eset, de az sem teljesen szerencsés, hogyha Tomásszal van csak egyedül mentális probléma a csapaton belül, de én a Saints-et amúgy egész évben nem éreztem annyira egységesnek és annyira koncentráltnak, mint az utóbbi időben, vagy az utóbbi években.
Hát, az nehéz kérdés. Ebből nem gondoltam eddig bele. Én úgy erre a Breeze dologra húztam fel itt inkább a gyengelkedésüket összességében, de akár lehet ebben is valami, az látszik, hogy Tomás frusztrált, vagy legalábbis nagyon úgy tűnik. Eddig ugye talán egy elkapása van pár jelent, vagy lehet, hogy volt egy pár az első meccsen, nem emlékszem. Utána ugye sérült volt, és akkor most érhetett volna vissza, de hát így akkor ugye mégsem. Úgyhogy nehéz, nem tudom, mit verekedtel a mestől. Saints győzelmet tippeltem én is, azért még mindig jobb csapatnak gondolom a Saints-t, és azért a Turner-Bulaga duó nélkül az a Chargers fal, az talán még a Dolphins finális rosszabb a ligában, és azért ott Cameron Jordanéknek elég jó dolgok lehet, bár a secondary meg nem néz ki a jól, ugye Jenkins sérülésével, Latimore is kérdőjeles, bár ő valószínűleg játszik. Nehéz, azért ugye Chargers defense, hogy ez zónázás lesz, Balázs jól emeltek ki a berangozóban, jobb helyzetben van, mint a Lions volt mondjuk Breeze megállítására, és mondjuk adott esetben interception-ok szerzésére. Nehéz meg lesz szerintem a Saints-nek, de úgy gondolom, hogy behúzzák. Keddi találkozó, ami kifejezetten érdekesnek ígérkezik, vagy ígérkezne, hogyha nem lenne a Titans-nél egy koronavírusos, mert így azért nehéz tőlük mit várni, tehát egyik konkrétan ugye 10 játékos nem lehet ott a pályán, a többiek nem edzettek 2 hetet, tehát igazán, hogy a tőlük nem elmentek saját magunk megedzeni, amit gratulálok innen is. Szóval nehéz a Titans-t mit várni, pedig amúgy tök jó mes lehetne, mert 2 veretlen csapat, de így én nem látom ezt a Titans 0 felkészüléssel kvázi, vagy legalábbis gyakorlati felkészüléssel ezt be tudná húzni. Esetleg az, hogy tényleg ki vannak pihenve, felszabadultak, nagyon akarnak már játszani, és akkor ezt talán így kijöhet belőlük valami, nem tudom.
Igen, alapesetben ez egy rettentően város találkozó lett volna, mert én kíváncsi lettem volna arra, és hogy Josh Allen tudja itt folytatni az MVP kampányát, mert végre egy, hát végre hát nem eddig is találkozott, de hogy egy jobb defense ellen, vagy egy jobb defense jött volna most szemben, ráadásul egy olyan offense megtámogatva, akik sokáig lenni is tudták volna tartani őket, de így abszolút lútri szerintem, hogy mit látunk a Titans-től, vagy egyáltalán, hogy lesz a mérkőzés.
Hát a pessimizmusod az jön.
De azt hittem, már olvastál valami hírt, hogy most jött valami hír, hogy
nem, negatív újabb, volt, ma minden negatív volt a Titans-nél.
Aha, hát akkor ez esetben nem sok jóra számíthatunk. Mondom, alapvetően egy szórakozató mérkőzés lett volna, mert 2 viszonylag erős csapattal, akik képesek megvillani a labda mindkét oldalán, és hát ellenjátékra is szerintem egyébként nézőcsalogató volt itt az utóbbi időben. Úgyhogy én csak sajnálom, hogy így alakult a helyzet, mert még ha megtartják a találkozót, és akkor is hát ez a Titans oldaláról szerintem nem feltétlenül fogjuk azt a teljesítményt látni, mint hogyha nem lett volna ez az egész történet.
Igen, most gyorsan elkeresek, hogy kik nem lehetnek ott a Titans-nél a pályán, de szerintem Jeffrey Simmons a legnagyobb név, azt hiszem, így most fejből, de
Igen. Corey Davis talán egyébként ő is jó volt az első fordulókban, azért ő is fontos lenne.
Adam Humphries sem játszik, és ugye AJ Brown meg már jó ideje. Kérdőjeles, vagy legalábbis sérült. De egyébként igen, Daquan Jones és a védőfalból azért úgy, főleg, hogy Jeffrey Simmons sem játszik, azért az így közepes. Christian Fulton még, aki azért érdemleges. Hát.
Hát az a baj, hogy pont az elkapó szekció, úgyhogy a Brown ugye sérülés miatt sokat nem játszott, Corey Davis egész jól lépett föl szerintem a helyére itt az első fordulókban, meg hát ahogy te is mondtad, a védőfal közepe is így neccesebb lehet. Hát meglátjuk.
Mindenesetre mindenképpen fogjuk nézni ezt a találkozót, meg azért nekem még így is érdekel, főleg, sőt, az talán még jobban is érdekel, hogy tájkezben szerint mi lesz, hogy mit tud kihozni ebből a helyzetből, úgyhogy mindenképpen érdekesnek ígérkezik. Na, pont elértük az egy órát az adásban, úgyhogy akkor el is köszönjük mára. Holnap a kedvesti fényekben azért még hallhattok minket a Tribün stábjával együtt, úgyhogy azt is mindenképpen ajánljuk este 7 óra környékén a Facebook oldalunkon, úgyhogy akkor is tartsatok majd velünk. Triple Coverage is pedig legkésőbb jövő héten, ilyenkor jelentkezik. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!